Szeretett testvéreim, mostani ige hirdetésem igéje a zsidókhoz írt levél 12. fejezetében olvasható, a 15., 16. és 17. verset olvasom. Vigyázzatok arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon, nehogy a keserűségnek bármely gyökere fölnevekedvén megzavarjon, és ezáltal sokan megfertőztessenek. Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egy ételért eladta első szülöttségi jogát. Mert tudjátok, hogy azután is, amikor akarta örökölni az áldást, megvettetett. Mert nem találta meg a megbánás helyét, noha könnyhullatással kereste azt az áldást. Kedves testvéreim, ebben az ige hirdetésben arról a lelki jelenségről, pontosabban arról a lelki valóságról fogok szólni, amit igénk így mond, keserűség. A keserűségről fogok szólni. Rendkívül egyszerű lesz a tanítás, két fejezete lesz. Az egyikben megpróbáljuk tisztázni valamennyire a keserűség tartalmát, lényegét, keletkezését. A második fejezetben pedig arról szólunk, hogy mit lehet tenni ellene, hogyan lehet gyógyulni a keserűségből. Először azt lássuk meg, hogy nagyon nehéz definíciót, meghatározást adni a keserűségről. Bonyolult, mélyen rejtőző lelki jelenség ez, nehéz a tudomány fényébe állítani és pontos meghatározást adni róla, de nem is kell, azt gondolom, hiszen legtöbben tapasztalatból tudjuk, hogy miről van szó, nem kell ezt meghatározni, csak utalni kell rá, emlékezni kell ilyen állapotainkra, amikor elhatalmasodott bennünk a keserűség, és már is itt van előttünk a téma. Ha egyáltalán megközelítjük a keserűséget, legjobb, ha elhatároljuk hasonló lelki valóságoktól, akkor úgy visszafele fény esik magára erre a valóságra is. Ilyeneket mondok tehát, hogy a keserűség nem azonos a szomorúsággal, pedig vannak hasonló elemek benne, de egészen más a keserűség és egészen más a szomorúság. A keserűség nem azonos a fájdalommal, nem azonos a bánattal, még kevésbé a bűnbánattal. A keserűség nem azonos a lázadással sem. Valami egészen sajátos tartalom a lelkünk mélyén a keserűség. De a következő gondolatom az, hogy nem csak más a keserűség, mint ezek, amiket idéztem, említettem, hanem rosszabb mindezeknél. Kicsit elmélkedjünk együttesen. A keserűség rosszabb, mint a szomorúság. Rosszabb, testvéreim, mert a szomorúsággal lehet valamit cselekedni. Keserűséggel alig tudunk mit kezdeni. A szomorúságot meg lehet vigasztalni valami módon. A keserű embert próbáltátok talán vigasztalni, szinte lehetetlen. A szomorú ember nyitott a vigasztalás felé, a keserű ember bezárkózik minden vigasztalással szembe. Sőt, így mondhatjuk, hogy ez a félelmetes ellentét a kettő között, hogy a szomorúságot többé-kevésbé az idő maga is gyógyítja. Akármilyen tragikus, fájdalmas, megrendítő egy veszteség, azért múlik az idő, csöndesedik a szomorúság, és az idő gyógyít, ahogy szokták mondani, és valóban így van, de nem így van ez a keserűséggel. A keserűségre az jellemző, hogy az idő növeli a keserűséget, nem vigasztalja, nem megoldja. A keserűségről igénk is úgy beszél, mint egy gyökérzetről, amiben élet van. És nem törődünk vele, él magában, nem oldjuk meg a problémát, terjeszkedik. A keserűséget az idő fokozza, nem pedig csökkenti. Akinek van kertje, tudja, hogy mit jelent ez a növény, hogy tarack. Milyen rettenetes küzdelmet kell folytatni a tarackkal szembe, milyen alattomosan terjednek a gyökerei. Itt-ott felüti a fejét egy-egy ártatlan fűszál, de a mélyben micsoda gyökérzete van, és szinte kiüthatatlan. Na hát valami ilyenféle a keserűség, hogy itt-ott kiüti a fejét, valamiben felüti a fejét, de a lényege nagyon mélyen bent van a lelkünkben, és ott egyre szövevényesebb lesz, áttő mindent, megfertőz, megmérgez mindent, ahogy igénk is mondja. Na tehát itt van a lényeges különbség a szomorúság és a keserűség közt, hogy a szomorúság gyógyítható, elmúlik, a keserűség pedig nőttön nő. A másik szembesítés, a keserűség rosszabb, mint a lázadás. Bár itt is vannak közös elemek. A lázadásra tulajdonképpen az jellemző, hogy krízis felé viszi az életet, egyszer kirobban valami nyílt krízisben a lázadás, és akkor vagy baj lesz, vagy gyógyulás lesz, de mindenesetre ez a folyamat, hogy megy a krízis felé a lázadás, ebbe van valami reménység. A keserűséget az jellemzi, hogy egy gyilkos passzivitás nem vezet krízisre, robbanásra, csak csöndben elemészti az ember belül, elemészti a keserűség. Még vakmerőbbet mondok, testvéreim, a keserűség rosszabb, mint a bűn, ahogy úgy általában a bűnről szoktunk, a moralizálva beszél, hazudik, parázna, iszik. Állít, hogy a keserűség veszedelmesebb, mint a bűn. Most eszméltem ilyen egyszerűen rá a dologra, testvérem, hogy a bűn tulajdonképpen önmaga ellen dolgozik. Ezt kevesen veszik észre, pedig ez tényleg így van. A bűn akarja az újabb bűnt, de éppen a bűnök halmazata végül is a bűnök ellen fordul. Hát ilyen egyszerű esetet olvasok, vagy mondok, az újságokban olvashattuk, egy tisztviselőnő éveken át sikkasztott, nem értek rá, tovább sikkasztott. A végén ő maga nem bírta belül, önmagát följelentette. Akkor a nyomást jelentett, szorítást jelentett ránéző a bűn, hogy önmagát jelentette föl, akkor semmiféle revízió nem tudta, vagy nem akarta, elmellőzte, hogy leleplezze a sikkasztását. Tehát így értem, hogy a bűn önmaga ellen dolgozik. A bűnből undor lesz a végén, csömör lesz, bűnbánat lesz. Vagy az Úristen úgy rendezte be ezt a világot, hogy lehet vétkezni, de a bűn önmaga ellen dolgozik. Nem így van ez a keserűséggel. Mintha valami csodálatos idegen növény lenne Isten világában, szembe, lázadással, szomorúsággal, bűnnel. A keserűség tud nőni önmagában, és nem vezet lázadáshoz, nem vezet csömörhöz. A keserű ember egyszer elpusztul a végén. Miből lesz tulajdonképpen a keserűség? Testvérek, nagyon termékeny lehet egy ilyen eszmélődés, amit én elindítok, aztán folytatjátok, esetleg aztán keresztény testvérekkel a mélyre mentek ennek a beszélgetésnek. Miből lesz általában a keserűség? Nagyon érdekes, hogy Jakab levelében találunk egy igét, amiben a keserűségről szó van, és ott így kötődik a keserűség, hogy keserű irigység. Nagyon figyelemre mért ez a kötés. Keserű irigység. Az irigység, azt gondolom, elsőrenden termő talaja a keserűségnek. Ott virul, ott születik, ott terebélyesedik a keserűség, amikor irigység jelenik meg az emberekben. Keserű irigység. A Bibliát végig lehet így gondolni, kezdve Káin és Ábel történetétől. Káinban megjelent a keserű irigység. Miért szereti Isten Ábelt? Miért fogadta el az ő áldozatát? Az enyémet miért nem? És ebből nem valami termékeny fölismerés lett, hanem keserű irigység, gyűlölet és gyilkosság. Káin és Ábel a keserű irigység példája, vagy a későbbi történelemben Saul király keserű irigységgel nézi az ifjú Dávidot, akit az Isten kiszemelt, hogy az legyen a király. Saul helyett keserű irigységgel nézi a győzelmeit, hallgatja a szép énekét, hárfa pengetését, a keserű irigységből itt is gyilkosság lesz. Haigálja a lándzsáját, a dárdáját, hogy mikor elhatalmasodik benne a keserű, megöli Dávidot. És egy nagy lépéssel érkezzünk el Jézus Krisztushoz. Farizeusok, írás tudók keserű irigységgel nézték, hogy miért olyan népszerű ez. Mi van ebben az emberben? És minket miért nem hallgatnak, keserű irigység, és megölték Jézust. A keserűség mögött általában ott van valahol az irigység, amannak miért sikerül, nekem miért nem sikerül, amaz miért szereti az Isten engem, miért nem szeret emberek, miért hódolnak előtt engem, miért nem tisztelnek, keserű irigység. Ha van bátorságunk eszmélődésre, nem rossz föltárni, ahogy az imént mondtam a keresztelői beszédben, ami nem én, az énné tenni. Mert a keserű irigység nem énként, mint egy homályos, sötét, kavargó erő van a tudatunk alatt valahol mélyebb. Énné tenni az, ami nem én. Keserű irigység. Aztán még azt a gondolatot is gondoljuk meg, tessék, hogy fertőz a keserű irigység. Gyilkol kifelé is, amint láttuk az előbbi példából, de tulajdonképpen az embert magát is gyilkolja. Vannak emberek, akiknek az arcára oda van vésve a keserű irigység. És ezek az emberek előbb-utóbb betegek lesznek, mert ez a szellemi valóság, hogy keserű irigység, ez a testet is szétroncsolja, az idegrendszert, a gyomrot, gyomorfekély, valami lesz belőle biztosan, nem lehet büntetlenül hordozni a keserű irigységet, fertőz. Ez a kifejezés jutott eszembe, amikor elmélkedtem ezzel, hogy van boldogtalanság, van átlagos boldogtalanság, a keserűség minőségi boldogtalanság, hatványozott boldogtalanság. És még egyszer bocsánatot kérek, hogy még egyszer elmondom azt, ami az elmúlt napokban, hetekben megfogalmazódott bennem, igazán nem akarok senkit bántani, mindig nagyon bocsánatot kérek, mielőtt kimondom, de ki kell mondanom, testvérem, éppen mert előkerült ez, hogy minőségi boldogtalanság. Ez a fölismerés lett egyszer osztályrészemmé, hogy a boldogtalan ember ön és közveszélyes. És a keserű ember aztán minőségileg ön és közveszélyes, önmagát gyilkolja. És ahogy látjuk, Káin és Ábel, Saul, Dávid, Jézus, írástudók, a keserű ember, a minőségileg boldogtalan ember önveszélyes, saját életét tönkreteszi, és bizony a körülötte élőkre nézve veszélyes, keserű emberrel együtt dolgozni, együtt élni, együtt lenni, milyen rettetes dolog, Isten legyen irgalmas nekünk, hogy a keserűség gyökere, ami mindegyikünkben ott van, el ne hatalmasodjék mi bennünk. Na, elérkeztünk a második fejezethez. Mit lehet tenni ellene? Hát bizony az első szó az, hogy semmit szinte, vagy nagyon keveset, nagyon nehezen. Embernek ez lehetetlen, Istennek lehetséges. Körülbelül ezek az első mondatok, amiket itt el kell mondani, mit lehet tenni a keserűség ellen. Tehát ennek az előrebocsátása után, hogy mi szinte semmit nem tudunk, igazán nagyon dinamikus isteni erő kellene, hogy valakit kiemeljen a keserűségből. Ennek előrebocsátása után mégis egy-két valós, praktikus gondolatot hadd mondjak el. Az első gondolat az, testvéreim, hogy ebben az ügyben együtt kell működni az atyafiaknak, egy ember önmagát a hajánál fogva nem tudja kiemelni a keserűség mocsarából, posványából, itt együtt kell. És igénk nagyon figyelemre méltóan beszél itt igazából többek számban, és ez nem véletlen. Azt mondja, vigyázzunk arra, hogy Isten kegyelmétől el ne szakadjon senki, és a keserűség gyökere ne növekedjék fel benne. A gyülekezetet szólítja meg itt az apostol, vagy a levélíró. A gyülekezetet, vigyázzatok egymásra. Ha láttok valakit, akiben kezd hatalmasodni a keserűség, vigyázzatok rá, hogy el ne szakadjon a kegyelemtől. Tehát ez, hogy a keserűség ellen dolgozni, ez mindenekelőtt együttes feladatot jelent. Együttes. Testvérek, bizalmasok együtt beszélgetni róla. És itt jön az a második, amit már ismételten emlegettem, tudatosítani, kibeszélni, felhozni a tudat fényébe a keserűségeket. Bizony testvérek, ide is áll az, hogy valljátok meg bűneiteket egymásnak, valljátok meg a keserűségeiteket egymásnak. Ha nevén nevezem, az már azt jelenti, hogy megfogtam. Azt jelenti, hogy nem tud már úgy növekedni, mint amikor a tudat alattinak a mélységeiben szabadon tenyészik. Tehát együttesen és beszélgetni róla, a tudatnak a világosságába emelni, az én körébe emelni azt, ami nem én, de ott lenn annál gyilkosabban hat. Az atyafiak között beszélgetni, megvallani a keserűséget. Tessék csak megpróbálni, ki fog derülni, hogy könnyebb az úgynevezett bűnöket megvallani, mint ezt, hogy keserű vagyok. Pláne az, hogy irigy vagyok. Hol hangzott utoljára, mikor hangzott utoljára keresztény körökben, lelki gondozói beszélgetésekben ilyen őszinte szó, hogy igenis irigy vagyok arra. Az a nő szebb, mint én vagyok, az a férfi sikeresebb, mint én, annak több fizetése van. Vagy odáig azt az Isten jobban szereti, jobban meghallgatja az imádságát, az enyémet miért nem hallgatta meg. Erről vallani, testvérek, sokkal nehezebb, mint az egyszerű hétköznapi bűnökről. Pedig nincs más szabadulás. Együtt hordozni, beszélgetni, énné tenni azt, ami nem én, tudatosítani ezt a keserűséget. De ez még csak a forma, a tartalmat. Most mondom, testvéreim, hogy mi az a tartalmi elem, ami igazán gyógyulást adhat a keserűségben? Hát az pontosan, amit itt az igénk mondott, így mondta az igénk, vigyázzunk arra, hogy senki el ne szakadjon Isten kegyelmétől. A pszichológiában nyilván másként beszélnek a keserűségről, de itt az Isten közelébe így beszélünk a keserűségről, hogy aki elszakad a kegyelemtől, az lesz keserű. Ézsau elszakadt az áldástól, egy tál ételét odadobta az áldást, az Istent, és keserű lett, és nem találta a keserűségének a megoldását, a levél írója szerint. Elszakadt a kegyelemtől, nem jelentett semmit neki az örökség. Elszakadt a kegyelemtől, és keserű lett. Na ezt én egyszerűbb szóval is el tudom mondani, némelyek emlékeznek is rá, egyszer régebben prédikáltam a kegyelemről, akkor az került a fókuszpontba, egy egész Isten tiszteleten a kegyelem titkát bontogattuk, és akkor egy ilyen meghatározást adta. Mi az, hogy kegyelem? Hogy éljük át azt, hogy kegyelem, kegyelembe fogadott vagyok? És akkor ezt a meghatározást adtam. A kegyelem ilyesmit jelent, hogy jövök én ahhoz? Pont. És az ember folytatja. Hogy jövök én ahhoz, hogy egyáltalán élek, amikor lassan az év járatombeliek elhullanak, elmentek. Hogy jövök én ahhoz, hogy bűnbocsánatot kaptam? Miért kaptam? Hogy jövök én ahhoz? Megérdemlem. És ezután úgy fogok élni, ahogy a bocsánat kötelezne. És hogy jövök én ahhoz, hogy ismét megbocsát az Isten, miután méltatlan lettem a bűnbocsánatra is? Hogy jövök én ahhoz? Ez egy életérzés. mindeneket átfogó életérzés. Hogy jövök én ahhoz, hogy Isten felhozza reám a napját, holott villámával sújthatna igazságosan engem? Ez nem lehet megmagyarázni. Az emberek vagy elégedettenek eleve, hogy miért nincs, vagy pedig valami módon betölti a lelküket ez a csodálatos érzés, hogy jövök én ahhoz? És ebből, ebből öröm származik, békesség, csodálkozás, háladás, imádat, megértés az emberek iránt. Ez a kegyelem, hogy jövök én ahhoz? Amikor kiesik az ember, elszakad ettől a kegyelemtől, akkor megjelenik egy ellenmondat, hogy jön ő ahhoz? Hogy jön ő ahhoz, hogy fiatalabb nálam? Hogy jön ő ahhoz, hogy szebb nálam? Hogy jön ő ahhoz, hogy sikeresebb az élete, mint az egyén? Hogy jön ő ahhoz, hogy jobban tud imádkozni, mint én? Hogy jön ő ahhoz? Tegyétek egymás mellé ezt a két mondatot, és azt hiszem nem nehéz úgy beleérezni, hogy aki őszintén mondja, olyan gyermeki csodálkozó, Istenem, hát hogy jövök én ahhoz, hogy ennyire szeretsz engem? Hogy ebből mi születik? Hát nem. Így mondja Pál, szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, méltányosság, és így tovább. A lélek gyümölcsei. A kegyelemből a lélek gyümölcsei jönnek. Most próbáltok beleérezni magatokat, és akinek ez az alapérzése, hogy hogy jön ő ahhoz, hogy ebből mi születik. Hát nem keserűség, még több keserűség. Hogy jön ő ahhoz? És ha ez így van, testvérek, ha ilyen összefüggés van a kegyelem és a keserűség között, hogy tudnék, minél teljesebben a kegyelemben élünk, annál kevesebb a keserűség, minél inkább elhanyatlunk a kegyelemtől, annál inkább növekedik a keserűség, akkor kezünkben van a kulcs. Mit lehet tenni a keserűség ellen? Oda menekülni Istenhez, és valami módon újra telítődni ezzel a lélekkel, hogy jövök én ahhoz. Nem tudok jobbat mondani, de ez nagyon jó, testvérek. Ezt ki kell próbálni, ezért imádkozni kell. Istenem, ezt az én keserű irítségemet vedd el, és újra adnékem ezt a gyermeki lelkezet. Hogy jövök én ahhoz, hogy én ennek a gazdag Istennek édes gyermeke vagyok? Ennek a szent Istennek kegyelembe fogadott gyermeke. Én a nyomorult tékozló fiú hazajöhettem, és nem csak béres vagyok itthon, hanem édes gyermeke az Istennek. Hogy jövök én ehhez? Ezzel telítődni, és eltűnik a keserű irítség. Áldjon meg Isten minket, testvérek, hogy ezt a valóságos gyógyulást megtaláljuk. De ismét mondom, hogy nem volt hiába való az első meg a második pont. Tehát együttesen beszélgetni, és úgy elérkezni oda egy együttes beszélgetésbe, imádkozásba, hogy jövök én ahhoz. Isten áldott légy azért, hogy bűnbocsánatban van részem. Áldott légy azért, amit adtál nekem. És akkor tudok örülni, jaj, de hogy fiatalok vannak, szeretik egymást, reménykednek, lelkesek, szárnyalnak. Örülni tudok mindennek, mert ez az alapérzés, hogy és én ennyi isteni ajándékhoz hogy jövök? Vigyázzunk egymásra, testvérek, hogy a keserűség gyökere föl ne növekedjék, mert gyilkos hatalom a keserűség, és bizony nincs más orvosságra jár, csak az, hogy elmerülni ismét, elrejtőzni a kegyelem gazdagságában. Amen.